A mai délután Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Székelyföld hangja, ő hallható itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Amikor ezt az interjút megbeszéltük, akkor még arról volt szó, és az volt a nagy kérdés, mi lesz az akadémia kutatóintézeteivel, pályáznak-e az új pályázati rendszerben, vagy ragaszkodnak ahhoz az alapfinanszírozáshoz, amit eddig is kapott a Magyar Tudományos Akadémia. A mai nap híre, hogy vagyonkezelői alapítvány venné át a kutatóintézeteket és a Magyar Tudományos Akadémia vagyonát is, ideértve az ingatlanokat és azokat a vagyontárgyakat, és amelyeket nem is tudunk átlátni, még a műkincseket is. Ez mennyire teremt új helyzetet, ez a fordulat?
Én azt semmiképpen nem mondanám, hogy erről van szó. Az történt, hogy ennyit elmondhatok, hogy a minisztérium egy delegációja múlt hét közepén ismertette, hogy milyen gazdaság és jogi konstrukcióban tervezik működtetni a Corvinust. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy valami hasonlóba gondoljunk bele mi is, de annyira részletekről, amennyit ő nem mondott, szó sem volt, és nem is lehet.
Milyen forgatókönyvek vannak? Azt nyilatkozta néhány nappal ezelőtt, hogy tárgyalni kell, a tárgyalás mellett kitart, de csak addig, ameddig az autonómiája a tudományos testületnek és kutatóintézeteknek biztosítható.
Igen, tehát azt mindenképpen el kell érjük, és ragaszkodunk hozzá, hogy a kutatóintézetek folytathassák a kutatásaikat, ehhez megkapják a szükséges alaptámogatást, amit talán érdemes elmondani, hogy az alaptámogatás ez 41-2%-a a teljes költségvetésnek, a többit az különböző pályázatok, megbízásos munkák, európai és magyar pályázatok révén egészíti ki a kutatóintézet hálózat, tehát ez az összeg, ez tényleg csak az alapvető működéshez kell szoktuk mondani, a villanyszámla fizetéséhez, a törzsgárda fizetéséhez, az adminisztratív személyzet, és minden olyanhoz, ami megteremti azt, hogy utána már lehet azon gondolkozni, hogy milyen kutatást és azt milyen finanszírozás keretében végezzen az intézet.
Mi lesz, ha nem lesz pénz, ha a kormány nem tesz kompromisszumot?
Én abban biztos vagyok, hogy a kormánynak se célja az, hogy az intézet hálózatot ellehetetlenítse, adott esetben szétszilálja, megszüntesse. Nézeteltérések talán a formán vannak, illetve egy olyan kérdésen, hogy milyen arányban legyen az alapkutatás és az alkalmazott kutatás finanszírozva. Az alapkutatásnak a lényege az, hogy ott a tudomány belső fejlődése által diktált kérdések és szempontok, valamint a nemzetközi tudományos élvonalnak a követése a feladat, már nyomon követése adott esetben egyik-másik intézet az ott van az élvonalban. Ezt a világon mindenütt állami finanszírozás biztosítja. Az alkalmazott kutatásokat mondjuk ideális esetben az a versenyszféra kellene, hogy megfinanszírozza, ami aztán ezeknek a hasznát élvezi. Hát így van ez többé-kevésbé mondjuk az amerikai rendszerben. De mondjuk Európában általában az államnak az alkalmazott kutatások, innováció területén is be kell avatkoznia, segíteni kell az ilyen módon folyó kutatásokat. És ezzel egyet is értünk, itt az arányok, meg talán az, hogy az alapkutatások területén mennyire, tehát látszólag ugye egy alapkutatásnál az a baj, hogy vagy az a kifogásolható, vagy az a vád éri az akadémiát, hogy hogy a kutatók maguk határozzák meg, hogy mit kutatnak. Persze nem akármilyen kutatók, tehát a vezető kutatók, akiknek erre megvan a nemzetközi hitelük és a szaktudásuk, nemzetközi kapcsolatrendszerük ahhoz, hogy be tudják illeszteni a saját kutatásaikat a nagyobb egész világra kiterjedő kutatási erőfeszítésekbe, mert ők azok, akik meg tudják mondani, hogy milyen területen, milyen irányba érdemes kutatni ahhoz, hogy az élvonalban maradjunk. Aztán erre a kutatásra, illetve az ennek kapcsán fölhalmozott tudásra lehet alkalmazott kutatásokat építeni. Legalábbis ez a mi elképzelésünk erről.
A múlt héten tiltakoztak is a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai akkor, amikor az elnökség ülést tartott, és többször elhangzott, hogy hajlandóak további sztrájkokra, kapcsolati hálójuk, a nemzetközi kapcsolati hálójuk megmozdítására. Milyen eszközök vannak azon kívül, hogy abban bízik Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, hogy a kormánynak mégsem célja teljesen szétzilálni a magyar kutatói hálózatokat?
Nagy a nemzetközi támogatás, ezt természetesen örömmel vesszük, és fel is mutatjuk. Nagyon sok nemzetközi intézmény, és sok kutató intézet, stb. Ír támogató levelet, vagy tesz közé támogató nyilatkozatot. Ezeket mert mutatják azt, hogy az akadémiának a nemzetközi porondon milyen nagy súlya van. Ezt én merem mondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egy talán az ország méretéhez és az itt befektetett tudományos kutatásra szóló pénzekhez képest jelentősen nagyobb szerepet játszik a világ tudományos életének a irányításában, vagy annak abban a tudományos életben egyéb eszközök közül. Még azért nem szeretnénk jogi módszerekhez folyamodni, de hát ha nagyon rászorulunk, szerintem a jog előtt is igazunk van abban, hogy ez a pénz, amit a költségvetési törvény nekünk ítélt, ez nekünk jár, és erre nem kell külön pályázni.
Megkérdőjeleződött a visszatartott bérköltségek, illetve működési költségekkel kapcsolatos eljárás, hogy ez mennyiben jogszerű, mennyire tarthatja vissza a minisztérium, de most felmerül az akadémia ingatlanjaival és vagyontárgyaival kapcsolatban is, hogy itt van-e a magyar jogrendszeren belül valami olyan védőmechanizmus, amihez nyúlni lehet, hogyha valóban megkezdődik ez az átszervezés, és ez a vagyonkezelői alapítvány alá való vonás. Ezzel kapcsolatban tárgyaltak? Van jogi muníciója a Magyar Tudományos Akadémiának?
Mi el se gondoljuk, hogy ez egy lehetséges lépés. Természetesen az akadémiának nagyon különböző típusú tulajdonai vannak. Egy példát mondjuk az intézetek szellemi tulajdona, tehát szabadalmai vagy egyebek, azokat úgy gondolom, hogy azok természetes módon az intézetekhez tartoznak, tehát az arról lehet tárgyalni, hogy az tovább menjen. De nem szívesen beszélek erről azért, mert ez az egy forma, ami fölvetődött, és ami a sajtót is járja, ez egyáltalán eldöntve, sőt, ez messze nem az egyetlen olyan megoldási lehetőség, amiről tárgyalunk.
Ne is faggassam, hogy mi lehet még? Milyen megoldási
lehetőség? Erről most nem.
Tiszteletben tartom ezt a kérését, de mivel, hogy itt nagyon sokak szakmai és tudomány iránti elkötelezettsége is nyomalatban, akkor beszéljünk arról, hogy mit tehet a laikus vagy a tudomány mellett elkötelezett civil társadalom. Pálinkás József hétvégi nyilatkozata is bejárta a sajtót, aki azt mondta, hogy csalódott a magyar értelmiségben. Lehet civil vagy értelmiségi szinten támogatni az akadémiai ügyét? Annak fényében, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, még nem ismertek ezek a bizonyos forgatókönyvek, hogy mi minden történhet.
Hát én örülnék, hogyha minél többen megismerkednének azzal például, hogy hogyan is működik az akadémia, vagy az akadémia kutatóintézet hálózata, hogy mennyire, milyen mértékben önálló, és én úgy gondolom, hogy a köztestület, az akadémia tagjai, osztályai csak egy szakmai támogatást nyújtanak, de az akadémiai kutatóintézeteket ettől függetlenül kutatnak, hozzák meg a döntéseiket, pályázatok, témák, személyi területen, úgyhogy ha erről tájékozódnának meg, azt is tényleg érdemes megnézni, hogy amit az akadémia honlapján közé teszünk, hogy mi mindennel foglalkozik az akadémia, mi minden eredményei vannak, milyen fontos területeken vannak világszínvonalú eredmények, milyen fontos területeken csinál az akadémia talán legközelebb eredeti hivatásához a nemzet szolgálatában, tehát milyen fontos területeken szolgálja a nemzetet. Utalok itt mondjuk, nem tudom, a magyar nyelv nagyszótárának az elkészítésére, de ugyanígy mondhatnám a Balaton vizének a monitorozását, vagy a szeizmológiai földrengés előrejelző szolgálatát, és még nagyon sok minden mást, amik a legkülönbözőbb irányokban mutatják, hogy az akadémia szolgálja a közösséget. Érdemes ennek utána nézni és elolvasni.
Nagyon sok minden ilyesmi napvilágot látott, és most figyelem fordult ezek iránt az eredmények után, de azt is láttuk, hogy például a Közép-Európai Egyetem esetében az ilyen típusú érvek nem használtak, és végül is visszavonulót fújt az intézmény. Ha csak ezt a történetet veszük alapul, akkor érthető a szkepszis, nem? Hogy ez nem elég.
Igen, nyilván ez nem egy nagyon jó történet. Ugye az akadémia nem tud elköltözni Budapestről, nem is akar, de nem is tud. Tehát itt nyilván nem valahogy máshogy kell kibontakozást keresni.
Nagyon rangos nemzetközi elismerést kapott ön is, és a Magyar Tudományos Akadémia is nemrég Barcelonában a Hypatia díjat vehette át, és azon gondolkoztam örülvén ennek az elismerésnek, hogy nem túl beszédes ez a díj, hiszen Hypatia életét adta nem is akárhogy kínhalálok révén a tudományért, amiért elkötelezte magát. Mennyire optimista?
Hát én mondjuk azért abban reménykedem, hogy nekem nem kell a kínhalálomat, vagy tehát életemet adni ezért. Van más fontos szimbolizmus is a Hypatia díjban, az, hogy már az ókorban azért női kutatók, női matematikus még hozzá.
És filozófus.
Azért mondtam a női matematikust, emeltem ki, mert matematikában különösen sajnálatosan alacsony a női kutatók aránya. Tehát, hogy ilyen neves valaki, én remélem, hogy ezt a tulajdonképpen a mostani akut problémáktól független hosszú távú megoldás lassan talán megoldható kérdést, tudnélik a nők részvételét a tudományban, ezt talán elősegíti.
Hát, bárcsak így lenne, azt hiszem ezek között, a válságok között ez a kérdés sajnos egyre inkább elsikkad. A nemzetközi védelemhez térjünk egy picit vissza, és a nemzetközi mintákhoz. Hasonló válságon ment keresztül a Török Akadémia, és ott sem sikerült különösebb védelmet nyújtani a nemzetközi akadémiai szférának, noha történtek szolidaritási akciók. Azon kívül, hogy támogatói levelek születnek, hogy petíció szankciók születnek, hogy van nemzetközi figyelem. Mit lehet még tenni? Mit mondana most elvándorolni készülő magyar tudósoknak? Vagy azoknak az akadémikusoknak, akik attól tartanak, hogy elveszítik a közalkalmazotti státuszukat és az ezzel járó biztonságot?
Én most azt mondanám, hogy mindenki várjuk ki, hogy amikor valami történik, mert egyelőre csak tárgyalások folynak, és már ez is egy nagyon új dolog, mert korábban csak ilyen kiszivárogtatások és nyilatkozatok voltak. A Török Akadémiával nem szívesen hasonlítanám össze magunkat, azért ez egy más ország, az Európai Uniónak egy tagállama, itt egész más elvek érvényesülnek, tehát azt az összehasonlítást én nem szívesen tenném meg.
Ne is legyen okunk tovább párhuzamokat keresni. Azt mennyire látja megalapozottnak, hogy ez az új alapítványi szervezetbe való átrendezés, amelyre a professzorok Batthyány köre által írt nyílt levél is utal, ez egy bevett nemzetközi minta, és tulajdonképpen nem történne más, mint a német vagy a brit minta átvétele.
Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mi nem tudunk, és nincs is értelme átvenni egy egész más feltételek között működő, sokkal nagyobb országnak a rendszerét. A magyar tudományosság ahhoz képest, amennyi támogatást, anyagi támogatást kap, ahhoz képest nagyon jól áll nemzetközileg is, ezt nem szabad kockáztatni. Tehát nem lehet egy olyan rendszert átvenni, ami egy egész más nagyságrendre is, számban is, anyagi ellátásban is teljesen más körülmények között született, vagy működik. Én mondom, nem szívesen beszélek erről, mert ez az alapítványi működési formát ebben a pillanatban egy javaslatnak, vagy egy ötletnek tartom, amit nyilván meg kell fontolni, mint minden olyan komoly helyről jött javaslatot, de nem okvetlenül ez lesz a végső megoldás.
Legyen olyan a végső megoldás, amely a Magyar Tudományos Akadémiának és a teljes magyar tudományosságnak biztonságot és jó munkafeltételeket teremt, és legyen alkalmunk arra, hogy Lovász Lászlóval immár nem csak a probléma megoldásokról beszélgessünk, hanem szakmai munkájáról, életútjáról, és arról, hogy hogyan lehetne még több női matematikus. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.